Jó estét kívánok, üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A heti szakasz az Parshat Ki Tetzeh, és erről fogunk beszélni ma. Először pár érdekes dolgot a 24. fejezet elején írja a Tóra a házasságról, és aztán ha nem felel meg, akkor lehet válni. A házasságról egy pár érdekes anekdótát, pár érdekes történetet szeretnék mesélni. Első dolog az, volt a lublini látnok, a híres lublini rebe. Jidisül és héberül a látnok, az a Chose, a lublini Chose. És volt, hogy az egyik fiának az esküvői napja volt, és minhát kellett mondani. És nagyon-nagyon sokat, nagyon hosszan imádkozta minhát, úgy, hogy nem szokta ilyen hosszan imádkozni. Tényleg elhúzódott nagyon sokáig. Megkérdezték tőle, nem akartak megkérdezni, de később a lakomán elmondta. Azt mondja, mindenki csodálkozik, hogy ilyen hosszan imádkoztam minthát. De tudni kell, hogy a Talmud azt mondja, 40 nap a szülés előtt 40 nappal már kihirdetik az égben, hogy ez a fiú fog házasodni ezzel a lányal. De nagyon pontosan ki van hirdetve. Ki fog házasodni kivel, mikor, melyik napon, hány órakor. Most mi van akkor, ha minden stimmel, csak valahogy a eredeti égi kihirdetés mondjuk arról szólt, hogy este 7-kor fognak imádkozni, és jöttek az esküvőre, és mondom, ma 5-kor mennének a hüppehez, de hát ki van hirdetve 7-re. Erre mi a megoldás? Ez kapcsán mondja a Talmud, hogy nincs egy olyan esküvő, ahol nincs egy bizonyos pontnál valamennyi feszültség. Miért van az, hogy mindig kellett legyen egy kis feszültség, kicsi vagy nagy? Mert valamikor időt kell nyerni. Pontosan időt kell húzni. Ha már készen állnának menni a hüppéhez, és közben van egy kis vita, és az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, és oda-vissza húznak az időt, no, 1-2 óra múlva kibékülnek, és mehet az esküvő. Valójában mi történt itt? Túl korán akartak menni a hüppéhez, még nem volt a megfelelő idő. Erre azt mondja a lublini rebe. Én tudtam, hogy még nem vagyunk ott, még nincs meg az idő, még hiányzik mondjuk egy fél órát, órát. Erre gondoltam, ahelyett, hogy vita legyen, inkább elhúzom az időt az imában, és akkor nem kell vitatkozni. Azt már említettem a valamelyik órán, azt hiszem ez a vasárnapi órán volt, hogy az eredeti szokás az, hogy a vőlegén drósékat mond az esküvőn, a sevabrahad, azért 7 napon keresztül az ünnepségeken, mindig felszólal a vőlegén. Mesélnek, volt Lengyelországban a első világháború előtt, volt egy nagyon-nagyon híres chászid mester, aki zseni, nagy tudás, tudós is volt. Az volt a neve, Reb Avraham Bernstein, a Szachacsovi rabbi és a Szachacsovi rebbe. 14 évesen házasodott, abban a korban még elég fiatalon házasodtak, 14 évesen házasodott a Kocki rebbenek a lányával. Hát az apja el volt foglalva az esküvő készülése, az apja is rabbi volt, és elfelejtett szólni a fiatal vőlegének, hogy készüljön valamivel, mert mondani kell. Úton voltak a lovas kocsiban, és eszébe jutott, azt mondja, jaj, nem szóltam a vőlegének. Mond neki az apja, a hossznak. Tudod, hogy valamit mondani kell. Azt mondja, én is elfelejtkeztem erről. De elővette a gomorát, elővette a Talmud kötetet, és egy kicsit elmélyült, egy ilyen negyed órára elmélyült, azt mondta, jó, már van miről beszélni. És a történet úgy szól, hogy nem csak ott volt miről beszélni, hanem mennyi idő. Akár több órán keresztül mondta, azt jelenti, hogy ebben a negyed órában összeállt neki olyan gyorsan az egész, hogy utána órákon keresztül tudta mondani. Mindenképpen ez az eredeti szokás, az a vőlegén, a saját esküvőn mond egy kis drósét, Edvard Toyer. Amikor az előző Lubavitcher Rebbe tartotta az esküvőt a lányának, aki hazament a későbbi Lubavitcher Rebbehez, nagyon érdekesen, mielőtt mentek a hupához, azt mondta Rebbe, az egy ismert dolog, hogy ha zsidó esküvőről van szó, és minden halachikusan történik, akkor az ősek, szülők, nagyszülők, akik már nem élnek, eljönnek az esküvőre. Általában minden zsidónál legalább három nemzedék jön el. De van, ahol többen is jönnek. Különböző szintek vannak ezen. Erre mondja a Lubavitcher Rebbe, az előző Lubavitcher Rebbe, én most szeretném meghívni őket, így visszamenőleg az Alter Rebbeig. Azt jelenti, ő volt a hatodik Rebbe, az előző Lubavitcher Rebbe volt a hatodik Rebbe az Alter Rebbétől, és szeretne mindenkit meghívni az esküvőn. Hogy lehet meghívni őket? Hogy ő fog mondani egy mámárt, egy haszid diszkurzust, ami minden rebbenek a tanítása benne van ebben, és ha elmondja a tanítást, akkor lényegében ezzel hívja meg őket. És akkor mondott egy mámárt, és minden részben lehet látni, hogy különböző rebbeknek a tanításából állt össze, és ez volt a meghívás. Mi az alapja ennek? A Talmud azt mondja, ha ajmej smua besém amraj, jehej raja kilo bála smua ajmejt kenegded. Ha valaki mond, valaki idéz valakinek a tanítását, valami tórai dologban idézi valakinek a tanítását, akkor úgy kell elképzelni, mint az illető itt jelen van. És ez volt az alapja annak, hogy amit a Lubavitcher Rebbe mondott, hogy ha idézni fogom az ő tanítását, akkor lényegében ő jelen lesz. Van egy szomorú történet is, hogy egyszer jött egy haszid a Cemach Cedekhez. A Cemach Cedek a harmadik Lubavitcher Rebbe volt. És azt mondja a Cemach Cedeknek, ugye kérem, hogy a Rebbe tegyen egy ajánlást egy jó fiúnak, a lányának. Ez egy jó módú haszid volt, és kérte, hogy szeretne egy jó fiút a lányának. Szemach Cedek gondolkodott, a lány ilyen is olyan, azt mondja, jó, van nekem egy fiú, aki szerintem megfelel erre. De végig gondolt, azt mondta, ez a fiú megfelel erre. És tényleg áthívta a fiút magához, találkoztak, minden szép és minden jó, meg volt az eljegyzés, aztán az esküvő. Hát esküvő után, egy idő után a fiatal feleség kezd panaszkodni, hogy nem, ez nem, nem tetszik neki ez. Szeretne elválni. Hát szülők próbáltak kicsit segíteni, de hát a lány eldöntött, hogy ez nem neki való. Hát akkor az apja, a lánynak az apja, az apus elmegy a Rebéhez újra, és azt mondja neki, azt mondja Rebé, Isten őriz, ne legyen itt válás, mert az égben ők egymásnak valók, ez így lett kihirdetve. És nagyon kérem mindent megtenni, meggyőzni a lányt, hogy ne legyen előítéletes. Akkor minden rendben lesz, de nagyon fontos, hogy legyen, maradjanak együtt, mert ez, ami elő van írva. Az apja ilyesmit hall, akkor rögtön hazament, és minden megtett, és rábeszélt a lányát, hogy ne legyen előítéletes, nyitott fejjel, nyitott szívvel, álljon hozzá a dologhoz. Jó, segített. Egy idő ezután megint visszajött a régi, ez nem neki való, szeretne válni. Megint elment a Rebehez, és a Rebe megint kért, azt mondta, ne váljanak, inkább béküljenek ki. Harmadszor azt mondja, jó, kibékültek, harmadszor neki nem tetszik. Azt mondja a Rebe, elmegyek Lubavitchba. Azt mondja a lány, ne menj te Lubavitchba, a Rebe az a rendőrkapitán. Ő tud nekem megparancsolni, itt kivel éljek? Ő nem rendőrkapitán, én nem szeretnék vele élni, kész. Jó, nem volt mit csinálni. Ha a lány nem engedi, akkor az apja nem utazott Lubavitchba, meg volt a válás, és egy idő ezután újra házasodott egy özvegy férfival, istenfélő is minden, szépen megvoltak, de gyerekük nem született. A férnek nem volt ez annyira nagy baj, mert volt neki gyereke az előző házasságból, legalább volt gyereke, de a lányok, a feleségnek ez borzasztó fájt, mert neki nincs gyereke. Egyszer az volt, hogy a fér utazott Lubavitchba. Azt mondja neki a feleség, kérje a Rebétől áldást, hogy legyen nekem gyerekem. Jó, eljön a Rebéhez, és írja a Rebének, ez is az a feleségemnek a neve, mondjuk Szára, Bat, Lea, és kérünk egy áldást, hogy legyen nekünk gyerekünk. A Rebbe olvassa a nevet, azt mondja, nem értem. Miért jön hozzám? Én rendőrkapitán vagyok? Én parancsolni tudok, hogy kinek legyen gyereke? A férj nem értette, hogyan ide a rendőrkapitán. Hazament, elmondta a feleségének. És a felesége nagyon-nagyon szomorúan értette, hogy ez utalt a saját mondására, hogy azért vált el, és nem fogadta el a Rebbenek a tanácsát, hogy nyitott szívvel próbáljon kibékülni, mert a Rebbe nem egy rendőrkapitán. Ha a Rebbe nem egy rendőrkapitán, akkor a Rebbe most nem tud segíteni, mert az égben ez volt előírva, és a lány és a feleségnek más lett volna a hazaállása, akkor más lett volna. Ami azt jelenti, arra mutat, hogy az ember makacs, akkor abba serte. az, ami elő volt írva, az, és az ember már házas is vele, el fog válni, és valaki másra fog élni. De hiányos lesz, mert itt például gyerek nem született. Elmondom egy másik érdekes történet. Két történet van, két hasonló történet. Az egyik az, és ez már a Rebbenél is volt, de hát a Rebbe hivatkozott korábbi történetekre. Volt egy házas pár, akinek nem volt gyereke, több éve esküvők után nem volt gyerekük, az orvosok azt mondtak, hogy semmi problémát nem látnak, hogy itt nem is értenek, hogy miért nincs gyerek. De nem lett terhes. És akkor írtak a Rebbének, akkor a Rebbe azt válaszolt, hogy vannak történetek a korábbi nemzedékekben, hogy még például volt egy korábbi eljegyzés, és az illető szakított, és emiatt nincs gyerek. Ez mit jelent? Mert általában az a szokás, hogy ha megtörtént az eljegyzés, és nem házasodnak, akkor az a fél, aki szakít, kér bocsánatot a másik féltől. Mondjuk a lány szakít, aki kér bocsánatot a fiútól, ha a fiú szakít esküvő előtt, akkor kér bocsánatot a lánytól. És azért megbocsátanak egymásnak, akkor semmi probléma nincs. De az is, de korábban olyan esetek voltak, hogy nem volt gyerek, és akkor azt mondta a Rebbe, abban az, nem tudom, melyik Rebbe-ről van szó, hogy nem volt-e valami korábbi eljegyzés, nem volt ami sértődés ebben a házasságban? Igen, hát volt egy korábbi eljegyzés, és nem kért bocsánat. Azt mondta a Rebbe, kérjen bocsánatot, és abban a percben kért bocsánatot, akkor véglegesen vége lesz annak az eljegyzésnek, és akkor itt házasok lesznek egymással. A Rebbenél is többször voltak ilyen történetek, azt mondta, hogy kérjenek bocsánatot. Érdekes dolog, hogy ismerem egy esetet, amikor válás után is azt mondta a rabbi, hogy kérjen bocsánatot. Érdekes. Egy másik történet, az pedig az én sógornőmnél volt, sógornőmnél, a bácsevenek a nővérénél, hogy két lánya volt, több fia, de lánya kettő volt. És ennek a lányok valahogy nem jött össze, nem tud össze. Kerestek fiút a lánynak, de nem jött össze. És aztán a sógorom olvasott a történetet, egyszer valaki írta a Rebbenek, hogy nem sikerült találni a lányának sidóhat, egy fiút, és a Rebbe azt mondta, volt kidus a születése után, ugye az a szokás, hogy a lány születik, akkor azon a héten, jövő héten, rákövetkező, de valamikor szombat délben, akkor adnak egy kidust, és a kidus az lényegében az, hogy hálát adnak az örökkévalónak, az Istennek, hogy megajándékozta ezzel a babával, ezzel a lányjal. Azt mondja, hogy meg volt ez a kidus. Ha nem volt meg ez a kidus, és azt mondja, hogy nem adtak hálát az örökkévalónak, akkor lehet, hogy ez a probléma, ami miatt ez a probléma. Adjon kidus most, a lány már 20 éves. Adjon kidus most azért, mert az Isten ezt a szép ajándékot adott nektek. Meg is történt, és utána rövid idő ezután talált csidókat, meg volt az eljegyzése. Erre a sógorom arra gondolt, azt mondta, húha, a legidősebb lányának tényleg nem adott kidust, de lehet, hogy még a második lányának, aki pár évvel fiatalabb, se adott kidust. Mert azt kiirdette, jövő héten két lányának rendezi a kidust, egyik született 20 évvel ezelőtt, a másik 15 évvel ezelőtt, És tényleg rövid idő ezúttal megmondta az eljegyzése ennek a lánynak. Ez egy érdekes dolog, hogy ugye azt mondja a Talmud, hogy a házasság, összeadni az embereket, a párokat, az olyan nehéz az Isten előtt, mint a tengert kettő választani. Hát akkor itt több misztikus dolog is lehet, ahhoz, hogy legyen meg a, hogy minden rendben legyen. Menjünk vissza a heti szakasz elejéhez. A heti szakasz elejéhez, nézzünk meg itt egy pár fejezet, ami egymás után. Az első fejezet az, midőn kivonulsz a csatában, ellenséged ellen, és az örök a te Istened kezedbe adja őt, és fogolyokat étsz közöle. És látsz a fogolyok közt egy szép külsejű nőt, és megkedveled, és el akarod venni feleségül. Most ez nem egy egyszerű történet, mert ugye arról van szó, hogy a zsidó nép indul csatában ellenséged ellen. Nem egy más, nem az egyik zsidó törzs, egy másik zsidó törzs ellen, hanem a zsidók egy nem zsidó királyság, törzs ellen. De a többen étették fogságban, és ott közülük lát egy lányt, aki megkedvelte. Erre azt mondja a Tóra, akkor vidd el őt házadba, és van egy hosszú leírás, akkor lényegében egy gyors betérés, és a lány ne szépítkezzen, nyírja le haját, aminek a lényege az, hogy lehet, hogy épp megkedvelte, mert olyan szép, amikor nem lesz ez a szép haja, és minden lehet, el fog menni a kedve, és akkor ebben az esetben szabadon kell engedni őt. Mert lényegében meggyalázta. De ha mégis kitart mellette, akkor elveheti feleségét. Rási erre azt mondja, itt a Tóra csak az embernek a rossz ösztöne, rossz ösztönének szól. Hát a hadseregben ugye a katona teli van feszültséggel és minden, és ha a Tóra nem fogja engedni, hát akkor nem biztos, hogy fog tudni ellenállni, és ez nem fog jót tenni őt neki. A háborúban az Isten kicsit könnyített rajta. Ez egy nagyon furcsa fejezet. De nézzük meg a folytatása. Mondja a Tóra a következő fejezet, ha egy férfiúnak két felesége lesz, az egyik kedvelt, és a másik gyűlölt. És szülnek neki fiúkat, mind a kettő, a kedvelt és a gyűlölt. És az első született fiú a gyűlölté. Van neki két felesége, egyiket szereti, a másikat gyűlöli, de az Isten úgy hozta, hogy az első született gyerek az a gyűlölt feleségnek a gyereke. Akkor lesz, hogy amely napon örököl adja fiainak azt, amilyen van, nem teheti elsőszülöttnek a kedvelt nő fiát a gyűlölt fia helyébe. Nem tudja itt elcserélni a sorrendet, hanem ismeri el az elsőszülöttet a gyűlölt nő fiát, adva neki kétszeres részt mindenből, amilyen van. Mert ő tehetsége zsengéje. Szóval két felesége van, úgy alakult, az egyiket nem szereti, de pont az a gyűlölt feleségnek a gyerek az az első szület, és a Tóra azt mondja, hogy az örökségben az első született fiú két részt kap. Mondjuk, hogy két fiú van, akkor három részre fel kell osztani a vagyont, és az első született fiú két részt kap. Ez a következő fejezet. Menjünk még tovább. Ha egy embernek konok és engedetlen fia van, aki nem hallgat atya szavára, sem anyja szavára, hát akkor külön történt. Azt mondja Rási, idézi a Midrásból, Ez nem véletlen, ez a három fejezet egymás mellett. Először az ember látja azt a nem zsidó lányt, aki fogságba került a zsidó hadseregben, és megkedvelte. Hát jobb lett volna, nem kedvelte meg, ez egy nem zsidó lány, de hát ő minden áron ragaszkodik hozzá. Azt mondja az Isten, jó, hadseregben nem fogunk ebből problémát csinálni. Következő. Igen ám, de lesz neki két, de mi a következő lépés? Két felesége van, az egyiket szereti, a másikat nem szereti. Szóval ő nem tudott lemondani róla, most pedig gyűlöli. Folytatjuk. Aztán van neked első született gyerek, pont a gyűlölt feleségnek a gyereke. Következő, ott van egy engedetlen gyerek, aki nem hallgat a szülőre. Ez ennek a gyerek. Azt jelenti, hogy egy bal lépéssel az ember nem tesz azt, és a következmény az, hogy van egy gyűlölt felesége, van egy gyerek, aki nem hallgat rá. Ha pedig ő ellenállt volna a rossz ösztönének, és nem szeretett volna bele ebben a lányban, akkor az egész témát el tudta volna kerülni. De mindenképpen itt van egy érdekes dolog, hogy közben látjuk egy újabb szabály az öröklödésben, hogy minden fiú örököl, és az első született fiú dupla részt kap. Az első született valahogy egy nagyon kiváló, és ő kap dupla részt. Miért? Nézzük meg, oda a Tórában az első születnek mi a státusza. És már többször fogunk látni, hogy a Tórában az első születnek van különleges státusza. Mózes második könyvében olvasunk, hogy minden elsőszülött fiú gyerekét ki kell váltani a Kohentól. Ki kell váltani a Kohentól, 5 ezüst pénzt kell adni a Kohennak, visszavált és kiváltja. Akkor már is látjuk, hogy mennyire különleges az elsőszülött. Aztán azt is olvasunk a Tórában, hogy az eredeti terv szerint az első született gyerekek, ők lettek volna azok, akik szolgáltak volna a szentélyben, az nem jött össze. Miért nem jött össze? Az aranyborjú története miatt. De mindenképpen az eredeti terv szerint az lett volna, hogy ők a papok, akik szolgálnak a szentélyben. Azt jelenti, akkor már három dolog az első született gyerekről. Először a hagyatékból, öröklődésből kettőt kap, ki kell váltani őt 30 nap után, születésétől 30 nap után, és ha nem lett volna az aranyból, ők szolgáltak volna a szentélyben. Most ez csak embere vonatkozik az elsőszület? Nem. Állatra is. Az elsőszület kóser állat a szent, be kell mutatni áldozatnak a szentélyben. A gyümölcsre, fa gyümölcsének a zsengék bemutatása, azt be kell mutatni a szentében. Szóval minden oldalra látunk, hogy az első született gyerek, az első született kóser állat. Első született nem kóser állat, szintén ki kell váltani, és akar adatni azt a kohennak. És az első született fa gyümölcs, az mind különleges. Mi olyan különleges, az első születen. Van, aki azt mondja, hogy az első szület valahogy a szülők az első születben annyit fektetnek bele, hogy ők a sikeresebbek. Mert első gyerek, és mindent próbálnak elérni, tényleg, hogy az első gyerek legyen kiváló gyerek. És ugye a pszichológiában már rengeteg minden van, hogy még gyerek az a sikeres, az első, a középső, az utolsó, ez, az. Mindenképp van olyan elképzelés, hogy tényleg az első szülött gyerek az tényleg az, ami a legsikeresebb. De a Bibliában ez nem így van. Miért nem a Bibliában? Ki volt Ábrahámnak az első szülött gyereke? Ismael. És ki volt a sikeres fia, aki tovább vitte az egyisten hitet, és aki tovább vitte a zsidó népet? Izsák, a második gyerek. Menjünk tovább. Izsáknak ki volt az első született gyerek? Az Ésáv, az Ézsó. Nem ő vitte tovább a zsidó népet, hanem a fiatalabb gyerek, a Jákob. Mit olvasunk Dávid királyról? Dávid király, azt olvasunk, hogy amikor eljött a proféta, eljött Sámuel proféta, mert az Isten azt mondta, menjen el Jisájhoz, mert az ő gyerek, és akkor Jisáj bemutatta nekik a gyerekeket. Az idősebb gyerekek, a tehetségesebb gyerekek, a mit tudom én, a proféta azt mondta, nem ez. A végén azt mondta, van neked még egy gyereket? Igen, ő a pásztor. Jöjjön ide, igen, őt választott ki az Isten. Ami azt jelenti, a Bibliában nem látjuk az, hogy tényleg az első született gyerek, az tényleg a sikeres. És akkor miért mégis látjuk, hogy a Tóra az első született, az egy különleges státusza van? Erre azt mondja a Sefer HaChinuch. Chinuch szó szerint az a nevelés. Sefer HaChinuch az a nevelésnek a könyve. Az egy nagyon érdekes könyv, és írja az előszóban, ez körülbelül 700 évvel ezelőtt élt Barcelonában a híres Rabbeinu Áron. Azt mondja, a fiamnak nem igazán van kedve a tanuláshoz. És mivel a fiának nincs kedve a tanuláshoz, akkor természetesen ilyenkor nem szabad csak felemelni a kezét és feladni, hanem gondolt, és erre csinált neki egy könyvet, ami a heti szakaszt követi, és minden heti szakaszon kiírja a micvákat, minden micvának mi a lényege, minden micvának mi a célja, vagy a magyarázata, és egy pár érdekesen halakhát a micvából, minden heti szakaszban, és ezáltal akar kedvet csinálni a gyereknek. És nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondja a Tóra, mondja a Sefer HaChinuch. Azt mondja a Sefer HaChinuch ennél a micvánál, mi a különleges az első születben? Azt mondja, a szülőnek a kapcsolata az első szület az a legerősebb. Mert az első az a legnagyobb élmény. A második is különleges, a harmadik is különleges, és a tizedik, és a századik is különleges mindenben. De az első az eredeti élmény, a második az már újra ugyanaz az élmény. Lehet az egy szerzőnek az első könyvével, lehet az egy színész az első előadásával. Az első az ember, az nagyon kapcsolódik az ember szívéhez. A Talmud is azt mondja, épp kapcsolódik az előbb említett házasság és vállás témájához, azt mondja a Talmud, azt mondta Rav Júda, hogy az ember igazán, az igazi kapcsolat a férfinak az első feleségével. Azt mondja, Smuel az igazi kapcsolat a nőnek, az első férjével, az első fiúval. Azt is mondja a Talmud. A Talmudban van olyan fogalom, mint Girsedean Kuta. Mit jelent Girsedean Kuta? Amit az ember tanult fiatal korában. Miről van szó? A Talmud azt mondja, hogy az egyik bölcs azt mondta, szóval volt egy vitat, és az egyik valaki idézett egy tanítást valakinek a nevében, valamilyen tanítás, és valaki akarta megcáfolni, és a végén nem tudta megcáfolni, És erre azt mondta ez a bölcs, az igazságod, ezt a tanítást már hallottam évekkel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt. De hát sajnos akkor nem fogadtam el, és sajnálom, hogy akkor nem fogadtam el. Erre feltesznek a kérdést, maga a tanfeld, mi a különbség, hogy most fogadta el, vagy régen? Hát a lényeg, hogy elfogadta ezt a tanítást. Miért kell sajnálni, hogy nem 20 évvel ezelőtt fogadta el ezt a tanítást? Mert azt mondja, tanul girszedián kúta. Mert amit az ember tanul fiatal korában, arra emlékszik. A legjobban, amit ő tanul később, az nem az igaz, ez nem olyan erős. És ezért sajnálja, nem 20 évvel ezelőtt elfogadta ezt a tanítást, mert akkor az megmaradt volna benne nagyon erősen. Szóval az első tanulás is megérti egy mély törvényt, egy mély vitát, az az első. És ezért, és mivel ez olyan fontos az embernek, akkor meg lehet érteni, hogy miért kéri a Tóra azt, hogy az első legyen a szent. Mert ami a legértékesebb az embernek, azt adja az Istennek. Ami a legértékesebb. A legértékesebb az embernek, az az első. Az első gyereke, az első állatja, ami nála született, az első gyümölcs. Szóval minden az első szint, sok munkat fektetett bele, és végre lett valamit, akkor hát az nagyon kedvelt. Mert azt akarja az ember mutatni, hogy az Isten az egy nagyon lényeges társ itt velem. Nem a negyedik, ötödiknek fogom adni neki, mert valahol ő is szerepel, nem, ő az első. Ha van valami, az első, mert ő a legfontosabb társ itt. Ezt mondja a Sefer HaChinuch. Az Arizal, a Luria Rabbi, a híres kabbalista, egy kicsit másképpen mondja. Ő azt mondja, próbál ezt itt elmondani saját szavaimban, kicsit értetőbb legyen, azt mondja, az első gyerek valahogy átvesz, benne van, a szülőnek a lelke benne van az első gyerekben. Ez mit jelent? Ez arra gondol, hogy valahol az első gyerek ott van az átállás, hogy most lett az ember szülő. És az első gyerek, ő okozta azt. Ha Isten őriz, meghal egy szülő, akkor a legidősebb gyerek, látjuk, a legidősebb gyerek vállal, átveszi a felelősséget, a legidősebb gyerek kezd gondoskodni a többiekért. Szóval az első gyerek, ott benne van a szülőknek a része, a lelküknek egy része benne van az első gyerekben, és ezért van az, hogy általában az első érzi, a legidősebb érzi a felelősséget a családért, mert valahol ő az apjának egy része. Bizonyos szempontból, ha beszélünk nevelésről, akkor nagyon sokszor, hogy az első gyerek nő fel, ez adja az utat a többi gyereknek is. A kisebb gyerekek felnéznek a nagyobb gyerekekre, és ahogy azon az úton, hogy ők jártak, akkor a kisebb gyerekek is próbálnak azon az úton járni, és ezért a szülők próbálnak mindent befektetni az első gyerekben, mert először ő legyen különleges, és ez fogja adni a tónt, ez fogja adni az irányt a többi gyereknek is. Ez kapcsolódik az, hogy a Talmud mond. A Talmud azt mondja, kábét, ette a víháveti, megolvasunk a 10 parancsot, tiszteld apádat és anyádat. Erre azt mondja a Talmud, van ez az egy szó, ett, ez még egy kiegészítés, kábét, ette a víhá, azért nem csak az apádat meg kell tisztítani, még valakit, nem csak az anyádat, még van neki. Ki az a még valaki? ha még valaki az, az első született gyerek. Ő valahogy az apja státuszt megkapja valamennyire. Mert az apja valahogy nagyon erősen kapcsolódik hozzá, neki adja át mindent. A Baal Shem Tov pont ezt a gondolatot lefordítja mindennapi Isten szolgálatban. Azt mondja, a napnak a kezdete mindenképpen kell, hogy legyen az Isten szolgálat, a Tóra tanulás és az ima. A Talmud azt mondja, ima előtt nem szabad étkezni. Hát ima előtt nem szabad dolgozni. Ima előtt nem szabad semmivel foglalkozni. Miért? Mert a napnak a kezdete ahhoz kapcsolódik az ember jobban, és azt kell, hogy legyen az Isten szolgálat, az ima vagy a Tóra tanulás, mert így is ennek van hatása egész napra. Hiába dolgozik az ember egész nap, és nem fog egész nap Tórát tanulni, de akkor is, amivel a nap kezdődött Tóra tanulással, imával, akkor annak van hatása egész nap, szerintem egy bizonyos komolyságot, egy bizonyos a légkört már megteremtette. Ugyanez igaz a gyereknevelésben is. A gyereknevelésben is egy nagyon-nagyon fontos rész az, hogy ne várjunk 20 évesre, vagy 30 évesre, hogy akkor fog a gyerek idézőjelben kezdeni foglalkozni a zsidósággal, vagy amivel kell foglalkozni. Nem jó, nem jó. A kezdetben, a kezdet adja a tont az egész. Szerintem teljesen más, amikor a kezdetben benne van az értékek, és a vallás, és a helyes viselkedés, mint az a kezdetben nem figyelünk rá, és majd felnőtt korban lesz valami. A nevelés, ez egy nagyon fontos dolog. Mit olvastunk múlt héten a heti szakaszban? Kihádám éjszaszade, mert az ember hasonlít a mezőfájához. Egy fa esetében is az elején kell nagyon odafigyelni a fához. Ha egy karcolás, ez a fiatal kis csemete, egy pic karcolást kap, amikor már nagy fa lesz 20-30 évvel később, annak óriási kára lesz. Vagy, egyszerűen Rebesz úgy mondta, egy pici kis fiatal kis csemetet, amikor ültetjük, nem teljesen egyenesen, hanem picit. Egy centivel egy kicsit nem egyenes. Mi lesz, amikor már a fa 20-30 év múlva a fa az dőlés lett? Miért? Az elején egy kicsit ment, és minél nagyobb lett, annál jobban lehetett látni azt a kis egy centis dőlés jobbra, vagy balra, vagy hátra. És mert a kezdetben az az alapját adja a gyerek életének, a napnak a kezdete adja a saját életének a rendjét, a gyerekeknél is, a nevelésben, és ez az első szület, ez nagyon fontos. És ez a mai napig is természetesen ez egy érvényes halaká, hogy mindig, amikor van maradt vagyon is fel kell osztani, akkor az első született fiúnak jár egy nagyobb rész. Nézzük meg tovább. 22. vers. És ha valakin halálbüntetéssel járó bűn lesz, és kivégzik, és felakasztad holttestét egy fára, nehogy holttestét éjjelen át a fán, hanem el kell temetned őt aznap. Azt jelenti, még akkor is, ha valakinek járt halálbüntetést, akkor még mindig előírás szerint meg kell adni neki a tiszteletet, és rögtön azon a napon eltemetni. A történet úgy szól, Szfattan, a híres kabbalista városban, két nagyon híres kabbalista voltak. Az előbb említett Luria Rabbi, a Benu Yitzhak Luria, vagy rövidítve héberről az Ari Zal, Zal azt jelenti, emléke legyen áldva, Szichron Olivrachá, Luria Rabbi, az Ari Zal, és neki a mestere, aki szintén híres kabbalista volt, Rabbi Moshe Kardivaru. Erre, amikor meghalt a Moshe Kardivaru, vagy rövidítve mozaik szó a neve alapján, Ramak, amikor a Ramak meghalt Fattan, odaállt a fiatal Luria Rabbi, egyébként 36 évesen hunyt el, mindenképpen fiatal volt, és járványban halt meg sajnos. Egyik leghíresebb kabbalista mester járványban halt meg 36 éves korában. Odaállt a fiatal Luria Rabbi, a mestere temetésen gyászbeszédet mondani a mesteréről, a Moshe Kardivaruról. Azt mondja, ha hiébe éj is hét mispat ma vesz, ha valaki meghal, akkor lehet, hogy azért halt meg, mert vétkes. A vétkes ember ott beáll a halál. Miért? Mert az, ami kapcsolódik erős az Istenhez, az Isten, az a valódi létező, az örök létező, az, aki kapcsolódik az Istenhez, annak is elvileg élnie kell. Ha valaki meghal, lehet, hogy vétkes volt, és mivel nem ragaszkodott olyan erősen az Istenhez, akkor nem kapta meg az életet. Mondja az Arizal, de mi van akkor, ha valaki meghal, és egy tökéletes ember volt, soha nem volt vétkes. Erre azt mondja a Tóra, hogy talita otó al éjc. Akkor lehet rá támasztani, lehet ezt ráakasztani a fára. Mit jelent az? A halál akát lehet rátámasztani, ráakasztani a fára. Milyen fára? A tiltott fára. Ugye mi történt, amikor Ádám evett a tiltott fából? Azt mondta az Isten neki, jó, akkor meg kell halnod. Ezért, ha valaki meghal is vétkes, akkor azért halt meg, mert nem volt olyan jó kapcsolat az Istenhez, és akkor eltávolodott az élet forrásából. De ha valaki tökéletes, akkor fel lehet akasztani a fára, az a híres fára, a tiltett fára lehet ezt felakasztani. Azért halt meg, mert az Isten akkor előírta, hogy az embernek meg kell halnia, még akkor is, ha nem volt. Még akkor is, ha teljesen ragaszkodott az Istenhez, Ádám hozta az emberiségre a halál, még akkor is, ha tökéletesek. Van itt egy érdekes, egy további érdekes előírás, az pedig Hirzonna, melyik vers ez? Most nem találom. No, akkor majd hagyjuk, térjünk át egy másik témára. Ebben a heti szakaszban van egy olyan micva, ami a sátnéznak a micvája. Ugye van egy pár micva a Tórában, ami egyáltalán nem lehet érteni, semmiféle magyarázat nincs, ez egy hok, egy isteni dekrétum, és nem magyaráz. Az egyik az a sátnéz. Mi az a sátnéz? Egy ruha, ami keverve van benne a len és a gyapjú. Lehet egy teljes lenruha, és lehet egy teljes gyapjú ruha. De gyapjú is len keverve ne legyen. Ez azt jelenti, lehet, hogy van nekem egy gyapjú ruhám, de a gombot rávartam egy len fonalon. Akkor az sátnéz, Biblia tilalom az annak a viselése. Ez egy nagyon komoly törvény, mert mondom, Biblia tilalom, de magyarázat nincs. De azt lehet látni, hogy a Tóra nem szereti a keveréseket. Ugye? Ugyanígy a hús, az lehet kóser hús, és lehet kóser tej, a keverve van, akkor megint probléma. A Tóra nem szereti azt a keverést sem. A Tóra nem szereti állatoknak a keresztezését. Szóval valami ez a bibliai előírás. Ott a heti szakasz vége fele, 25:14, mondja a Tóra. Ne legyen nálad tarsolyban kétféle súly, nagy meg kicsi. Ne legyen nálad házadban kétféle mérték, nagy meg kicsi. Teljes és igazságos súlyod legyen. Teljes és igazságos mértéked legyen. Nagy és kicsi, ez nem jelenti az egyik az 2 kilós, a másik az 1 kilós, semmi probléma nincs ezzel, mert lehet 5 kilós, 2 kilós, 1 kilós, 1/2 kilós, semmi probléma nincs azzal, de ne legyen 2 1 kilós. Az egyik 1 kilós az nagy, mert valójában 1,10, a másik 1 kilós az csak 90 gram. Most amikor az ember bevásárol, ráteszi a nagy súlyat, és akkor 1,10 grammat átvesz 1 kilóban. Amikor eladja a vevőnek, fordítva csinálja. A 90 grammas teszi fel, és akkor nyeri a különbséget. Nem szabad, hogy 1 kilóból, vagy 2 kilóból, vagy 5 kilóból, vagy 10 kilóból legyen kétféle mérték. És itt van egy érdekes történet, az egyik rebbe, főleg Jeruzsálemben híres volt, a Lelovi rebbe, Rabbi David. Rabbi David a Lelovi rebbe egyszer felvette a taliszt és tvilint, és egyszer csak valaki kopog az ajtóban. Ugyan nekik volt egy ilyen italkereskedés, és valaki kapott az ajtóban, kinyitotta, jött egy vevő, egy nem zsidó, ő kér 5 liter sört. És erre Rabbi David a tallisszal és tvilinnel együtt odament, kimért neki 5 kiló sört, beöntette egy valami kancsóban, mennyibe kerül, azt mondja, annyi is annyibe kerül. Hát, ez illető kezd mondani, nem, legyen 20%-kal, olcsóbb, és úgy, hogy olcsóbb, hogy meg fogja fizetni az 5 liternak az árat, csak ezt tegyen haza még 20%-et, és akkor meg fogja fizetni az 5 liternak az árat. Rabbi David azt mondta, elnézés, kért el 5 litret, itt van 5 liter, 5 liter, ez az ára, és nem állt le vele vitatkozni, hanem fogta az egész koncsot, visszaöntette a hordóba, viszontlátása. Hát, valaki ott látta, és figyelte, és furcsa volt neki. Ha a Rabbi Dávidnak olyan fontos, hogy a családi vállalkozás menjen, és ha senki nincs itt, akkor ő ki fogja szolgálni a vevőt, és ezért még akár is, akkor is, amikor felvette már a taliszt, akkor is, akkor miért olyan gyorsan lerázta magáról? Nem akarja fizetni, akkor nem kell, viszont látása visszaöntette a hordóban. Miért? Miért? Ha nem fontos neki, akkor nem kell, azt kellett volna mondani, hogy bocs, nincs itt senki, most jöjjön vissza később. Erre Rabbi David azt elmagyarázta. A Tóra azt mondja, mindenben szolgálj a Istent. Én mindenben, amit én csinálok, mindig odafigyelek, hogy hol tudok az Isten szolgálni ebben. Jön valaki is kér 5 litret, ezt a micet tudok teljesíteni, én pontosan ki fogom mérni neki, nem fog hiányozni semmit, én nem fogom becsapni, csinálok egy micet. És ezért gyorsan egy micvát csinálni, taliszban is, tfilinben is lehet micvát csinálni. Aztán kezd velem alkodozni. Én nem vagyok egy kereskedő, én micvát teljesítek. Ha akarja kifizetni, átadom neki, ha nem, arra nincs időm. Mert a kereskedő nem én vagyok. Mert a feleségem, a fiam, vagy aki itt dolgozik, én nem, én nekem nincs időm erre. Én mindenben keresek csak az Isten szolgálatot. És ha illető nem, ő akar kezdeni alkodozni, nem én vagyok az ember, mert nekem fontos csak a, nekem csak a micva. A micva fontos. Még sok minden van a heti szakaszban, ugye az Amalékről soha nem szabad elfelejteni, aztán az állatot, hogy mennyire kell sajnálni az állatot, a szegényeket, hagyni kell nekik mindig a kint a mezőn, hagyni kell a szegényeknek. Emlékezni kell Miriamra, amit ő csinált, mit csinált a Miriam? Pletkázott, akkor megint a pletkázásnak a tilalmáról, a házasság és a válásról még lehet sok mindent beszélni, illetve a Tóra azt mondja, hogy aki házasod, akkor egy évig ne szolgáljon hadseregben, vagy ilyesmi, és a Halacha azt mondja, hogy aki házasodik, még akár egy üzleti útra nem utazik el, ha a férje vagy a felesége itthon fog maradni. Az első évben, a Sanári Sonában nincs elutazás. El kell utazni, vigy magaddal a férjeddel, vigy magaddal a feleségeddel. Az egy nagyon fontos halaká, és sok vélemény szerint ez egy bibliai micva ez. Mozartefatechat is mond, mindent, ami kijön az ajkaidból, azt őrizni kell, nem szabad megmódosítani, és még ezer más dolog. Szóval nagyon-nagyon érdemes a heti szakasz végigolvasni a szövegből. Köszönöm a figyelmet, előlegezem hónap estére a Good Shabbos-t, úgy, ahogy már megbeszéltünk a Tamással is, hogy mindenképpen csütörtökön mindenképpen lehet mondani Good Shabbos, de hát neki igaza van, hogy szerdától lehet mondani Good Shabbos. Mindenkit szeretettel várunk a Vasvári Pál utcai zsinagóga udvarában, holnap este 7-8-ra van ima, ima után van egy kidus is, maszk az kötelező. Vasárnap este pedig beszélni fogunk a Talmud hamisításról itt Magyarországon, kicsivel több mint 100 évvel ezelőtt egy rabbi által. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!